Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.
És ahogy az előző műsorrész végén ígértük, most a Balaton sütijével fogunk foglalkozni. Azt mondjuk el a teljesség kedvéért, hogy három kategóriában került meghirdetésre a verseny, amiből a junior kategória, azaz a cukrásztanuló kategóriájának a győztese Lovas Nóra siófoki cukrásztanuló. A fődíj, illetve a mentes kategória győztese volt Jenő, illetve Jenőnek a kreációja, amik itt vannak előttünk egyébként a rádiópulton egyelőre. És akkor az lenne a kérdésünk, hogy amikor a felhívást elolvastad, vagy áttanulmányoztad, akkor milyen gondolatokat indítottál benned, hogyan fogtál hozzá a munkához?
Nagyon fontos volt, hogy mindenképpen azon volt, hogy ezen a versenyen el szeretnék indulni, hiszen a Visit Balaton 365, hogy meghirdette a versenyt, számunkra is nagyon fontos, hiszen mi is egész évben nyitva vagyunk, és nagyon fontos, hogy egy egész évben működik a Balaton, és hogy erre felhívjuk a figyelmet. Tehát mindenképpen szívügyünknek tartottuk azt, hogy ezen a versenyen elinduljunk. Mikor elolvastam a felhívást, ugye azért korlátoz ez a verseny, hiszen helyi alapanyagokat, vagy ezekből az inspirációkból kell meríteni a süteményt. Először, ahogy az előbb említettem, diós füge kombinációval itt is megpróbáltam, és volt még ezen kívül a fő kategóriában kettő darab. Ugye az egyik a hableány, ami elnyerte a fődíjat, meg volt még egy levendulás, sága barackos mandulás, ami barack formában volt. Amúgy azt szoktam említeni, hogy ez a hableány volt a mostoha gyermek, hiszen ezt találtam ki legutoljára. Ez volt az, amikor azt mondtam, hogy ennek már nem is keresek úgy szilikonformát, bízom benne, hogy így is elegendő lesz, elviszem keretbe, hiszen a versenyfelhívás nem tiltotta az, hogy szeletbe vigyük el a süteményt. Így gondoltam, jó, próbáljuk ki így, és hát hál' Istenki, hogy kipróbáltam, hiszen elhozta a fődíjat.
Azt is említetted, és kíváncsivá tettél ezzel, hogy több ötleted is volt. Ilyenkor mi vagy ki dönt arról, hogy a több ötletből melyiket nevezed végül? Vagy többen mindegyikkel elindultál?
Így van, mind a három mellett indul, hiszen a versenykírás azt mondta, hogy minden kategóriában három desszerttel lehet maximum indulni, ezért mind a hármat vittük. Én továbbra is meglepődtem akkor is, mikor felhívtak, hogy a hableány nyerte meg. Én mind a másik kettőre jobban gondoltam, hogy ő közelebb állt a szívemhez, mint ő, és nem gondoltam volna, hogy ez a sütemény nyeri meg.
Mitől versenygépes egy ilyen desszert? Már azért van tapasztalatod bőven.
Szerintem nagyon fontos, ami a mai trendeknek megfelelő legyen, hogy több textúra legyen a süteményben. Ropogós réteg, különböző krémek jelenjenek meg, a savak, az édes íz jó arányban legyen benne, hiszen most már nem fogyasztunk túlságosan sok cukrot, tehát azért odafigyeljünk, hogy inkább tiszta ízek legyenek, tehát hogy a mogyoró musz ne a cukrot érezze a vendég, hanem tényleg érezze a mogyorót, hogy benne van, és ugyanez a helyzet a málnával is, hogy a málna savasságát, a savas ízét ne nyomjuk el, hanem a cukorra, hanem hogy pont, hogy megtartsuk, hogy próbáljuk meg valamivel megerősíteni ezt az ízt. Szerintem ez az, amivel elhozta a fődíjat.
Egyébként hogy döntesz arról, hogy mit, mivel hozol össze egy ilyen desszertbe? Ez korábbi tapasztalat, ne adj Isten a vendégtérből származó tapasztalat, hogy na ezt nagyon szeretik az emberek, ezért ezt érdemes továbbvinni ezt a kombinációt, vagy ilyenkor teljesen szabadon szárnyal a fantáziát, és olyanokat is vegyítesz próbaképpen, amikre talán nem gondolnánk.
Nem, próbálok odafigyelni a tapasztalatokra, és próbálok arra is odafigyelni, hogy tehát maga a különböző magokhoz, akár a mogyoró, vagy a dióhoz, ezek különböző gyümölcsök illenek. Tehát nem tudok olyan maghoz mondjuk hozzáilleszteni egy olyan gyümölcsöt, ami mondjuk nem erősíti meg. Tehát ezért oda kell figyelni, hogy tényleg jó ízpárosítás legyen.
Szóval hogy kell elképzelni egyébként, hogy elkészíted a süteménynek a mondjuk úgy az első változatát, és azt megkóstolod, meg másokkal is megkóstoltatod, és a visszajelzések meg a saját tapasztalatod alapján akkor csináld a következő változatot?
Így van. Tehát először ugye megírjuk a receptúrát, és utána kezdjük el átvariálni a dolgokat, hiszen mi is csak kísérletezésből tudunk megjönni. Tehát lehet, hogy azt mondom, hogy tegyük fel mondjuk 100 g mogyorópaszta van benne, de megkóstoljuk, és azt érezzük, hogy hát ez még kevés, tegyünk bele egy kicsit többet.
És ez mondjuk hanyadik verzió?
Ez a negyedik. Ez eredetileg nem is így nézett ki, tehát maradt ugyanez a keretes ütemény, de például a középső zselérétek, az a legfőső piskótán volt, csak nem tűnt olyan harmonikusnak a szín, és akkor ezt a legvégén variáltuk át.
De van, aki borházasítást csinál, van, aki a rétegeket cserégeti a sütin.
Igen. Ez egyébként ki a legnagyobb kritikusod, a saját kollégáid? És van, amikor meghajlasz előttük, és azt mondod, hogy bár én azt hittem, hogy de hiszek nektek? Vagy ez hogy alakul ki? Ez is egy ilyen szakmai vita?
Nagyon fontos az, hogy ez az ízlés az szubjektív, és több emberrel kóstoltatom meg pont emiatt a terméken. De igen, a közvetlen kollégáink azért sokat számítanak, hogy milyen véleménye vannak is a tulajdonosi kör. Ennél a süteménynél azért egyöntetően mondtuk azt, hogy jók az ízek, finomak, jó a sav, és tényleg csak a külalakján mondjuk változtassunk, vagy éppen arányokat számoljunk, de például a tavalyi Balaton fagylatja versenynél a kollégám mondta meg a tulajdonos asszony, hogy a füge öntetbe tegyünk egy kis több vörös bort, hogy attól jobb lesz a termék. Én nem kóstoltam sose azt a terméket, hiszen nem fogyasztok semmilyen alkoholt, tehát az alkoholos terméket, és úgy hoztuk el a fődíjat.
Van tere a kreativitásnak ebben számodra? Vagy mivel, hogy a szakma szabályai, meg a versenykiírás azért megkötik a kezedet, és nehéz dolgod van igazából.
Szerintem nagyon fontos az, hogy ez egy kreatív szakma, és engedi azt, hogy szárnyaljon a kreativitás, hiszen ennek a megálmodását azon kívül, hogy milyen alapanyagokat lehet felhasználni, senki nem korlátozta. Tehát, hogy az, hogy most én nugátban, ropogós rétegben jelenítettem meg mondjuk krém formájában a mogyorót. Tehát, hogy ez mind csak a mi kreativitásunkon múlik, a szakmánkon.
Mennyire kell dolgoznotok a szemnek? Mert ugye az ember, amikor bemegy egy cukrászdába, először ezt látja, fogalma sincs, hogy milyen ízű. Nyilván az elnevezés valami mennyire irányítja az embert, hogy meg ugye, de alapvetően a látvány adja el a sütemény, nem?
Igen, nagyon fontos, hogy először a szemmel választunk, és utvány vásárolunk, utána pedig, hogy az ízzel tudjuk megtartani a vásárlót, tehát hogyha jó, finom süteményt kapott nálunk, akkor vissza fog térni. Tehát a szem a legfontosabb mindenképpen. Tehát azért is próbáljuk azt, hogy kialakítani, hogy a bordó és a barna színek játszottak, és ezért szerintem oda csalja a vendégnek a szemét a pultba, a süteményes pultba.
Annak idején Karádi Szabolcstól is megkérdeztük a Segreto cukrászda tulajdonosától, de most tőled is szeretném megkérdezni, hogy ezeken a versenyeken való jó szereplés, az elnyert díjak, ezek forgalomnövekedésben tetten érhetők a cukiban?
Igen, most azt vettük észre, hogy amikor kihirdették a versenyt, az a versenyeredményt vasárnap, utána hétfőtől péntekig a tavalyi év forgalomnak a kétszeresét tudtuk teljesíteni azzal, tehát annyian jöttek keresni a süteményt.
Mármint, hogy minek a kétszeresét?
Hát az előző évek viszonyított árbevételünkhez képest, annak a kétszeresét tudtuk.
Az igen, az szép teljesítmény.
Szeretettel gratulálunk.
Jöttek a kollégák, hogy na akkor ide nekünk a receptet, vagy ez hogy fog működni a jövőben?
Maga a versenykiírásban, amit a Visit Balaton 365 kiírt, az volt a fontos, hogy ezt ők bárki megkaphatja, aki bejelentkezik náluk ezeket a receptúrákat, tehát nyilvános a receptúra, aki jelentkezik, és a legnagyobb vágyuk ugye az, hogy akár Debrecenbe is a Balaton süteményt süssék meg.
Ő eljutott már a Balaton süti, a Balatongyörökről messzebbre is valahová?
Igen, a legfontosabb ugye maga múlt héten végén volt az édesnapok, így Budapesten is meg lehetett kóstolni a hableányt és a Balaton kincseit. Maga két viszont eladónk van jelen pillanatban is, Vácon az egyik cukrászdába talált, és Celldömölkön pedig az egyik kávézóba.
Szuper.
De remélhetőleg ez el fog harapózni, ahogy híre megy ennek a dolognak, mindenki bejelentkezik, és akkor megpróbálja ezt majd ő is elkészíteni. Amikor így olyan emberrel találkoztál, aki először kóstolta ezt a győztes alkotásodat, akkor mit mondtak általában?
Hál' Istennek azt mondja, hogy nagyon finom, és hogy nagyon jók az ízek benne. Tehát tényleg, amit az előbb is emlegettem, hogy a málnap kellően savas, kiegészíti az édes ízt, az alsó mogyorós ropogós réteg, ami egy enyhén sós ízvilágot ad, ez a három íz kombináció nagyon jól hozza, amit kellett hoznia.
Négy évszakos süteményről van szó, itt a Péterrel próbáltuk megfejteni ezeket a dolgokat. Nem tudom, te vagy a szakember, hogy nagyon más egy vendégízlése nyáron 40 fokban, mint télen a plusz kettőben?
Így van, változó, de én úgy hiszem, hogy ez talán négy évszakos sütemény lesz, hiszen a nyáron vágyunk a savasabbra, az üdé frissítőbb ízekre, hiszem azt, hogy ezt a málna meg fogja tudni határozni, viszont a mogyorónak a föld jegyei, a földessége viszont a tél telet fogja tudni erősíteni.
Nagyon érdekes az egésznek a versenynek a lebonyolítása, ilyenkor izgulsz?
Én mindig izgulok. Bárjon, én mindig izgulok ilyennel kapcsolatban.
És amikor meg bejelentették, hogy te vagy a győztes, akkor azért már hozzászokottál egy kicsit ahhoz, hogy azért ez viszonylag gyakorta verseny. Előfordul, igen.
Akkor is minden egyes verseny más és más, és ugye ami a legnehezebb ebben, hogy mi nem kóstoljuk akkora a kollégáknak a süteményét, vagy hát itt lehetett kóstolni, tehát akinek volt lehetősége ott maradni, meg tudta kóstolni, de hát akkor se tudjuk megmondani körülbelül, hogy a összehívott 8-10 fős zsűri éppen melyiket válassza, hiszen amit beszéltünk, minden ízlés más és más, és így nehéz meghatározni ezt.
Mennyire nagyobb kihívást jelent a mindenmentes desszert? Nem is, én bevallom őszintén első blikre nem is tudom értelmezni. A mindenmentes nyilván az allergén anyagoktól mentes dolog, hát akkor ebből még újat kreálni, az kb. A lehetetlen kategória számomra, mint hozzá nem értőnek.
Nagyon nehéz, de hál' Istennek a szakma nagyon fejlődik erre, és az alapanyag forgalmazók is, hiszen már előállnak olyan különböző alapanyagokkal, amivel kicsit könnyebben tudunk előállítani. Mondjuk ebben a süteményben nem, de például tojás már burgonya proteinből tudunk helyettesíteni tojásfehérjét, itt tudunk akár tojásfehérjéből készült, amiből abból készítjük eredetileg a ferveltet, akár úgy elkészíteni, hogy nem tartalmaz tojást, viszont ugyanúgy viselkedik, és akár ebből létrehozni vegán tortákat, vegán süteményeket. Nem egyszerű, de most úgy látjuk, hogy fejlődik el a cukrászat ezen irányba, és talán könnyebb lesz készíteni jó.
Amikor azt mondjuk, bocs, hogy mindenmentes, az azt jelenti, hogy mi nincs benne?
Nem tartalmaz hozzáadott cukrot, ez nagyon fontos kiemelni, hiszen a gyümölcs attól függetlenül tartalmaz. Ez a versenykiírás alapján semmilyen tej és semmilyen tejszármazékot, tehát laktóz és tejfehérjementes is, és gluténmentesnek is kell lennie, de ugye a gluténmentesség úgy jelenik meg, hogy a szállólisztport ugye sajnos tartalmazhat, hiszen egy műhelyben készül a sütemény, nem lehet kizárni. Tehát 100%-ig nem tudjuk azt mondani, de nincsen benne. Tehát mi konkrétan hozzáadó, hogy glutén nem tartalmaz a sütemény.
Mennyire van ennek keletje? Ez egy növekvő piaci szegmens, a mindenmentes sütemény? Az nem egy kicsit önbecsapás, hogy hát vétkezni akarok kicsit, akkor egy mindenmentessel megúszom azt, és akkor talán nem járok ugyanúgy, mint hogyha bevernék egy 6 darab krémest, mondjuk.
Általában, tehát hogy azért növekszik az igény ezek a sütemények iránt, hiszen egyre több az olyan vásárló, olyan vendég, aki ételintoleranciával rendelkezik, és nekik alternatívként egy jó minőségű sütemény az szinte még hihetetlen, tehát nagyon kevés cukrászda készít magas minőségben mindenmentes süteményt, ami nem csak szépen néz ki, hanem még finom is. És hát nem gondolom, hogy becsapás, de valakinek muszáj ezt fogyasztani, tehát valaki nem ehet tojás, mert tojásallergiája van, vagy éppen tejallergiá. Szerintem megérdemlik, hogy ők is egyenek jót.
Abszolút egyetértek, persze. Mekkora öröm, mekkora felelősség most, hogy te nyerted a Balaton sütije elkészítőjének a díját?
Örömnek nagyon nagy öröm, és felelősség is nagyon nagy felelősség, és nagyon-nagyon sok munkával jár, hiszen azon belül, hogy teljesíteni kell azokat, hogy megjelenünk rádióban, tévékben, azért emellett helyt kell állni a maga a műhelyben is, hiszen a megnövekedett vendégszámot is ki kell effektív elégíteni a süteménnyel. Sokszor nap végére már nem marad, amit gyártunk, de mindig azon vagyunk, hogy friss süteményt kapjanak a vendégek.
Még egyszer gratulálunk, igazán szép teljesítmény, és további sok sikert kívánunk a pályáthoz, de még nem menj messze, mert hogy a műsor utolsó perceiben az előttünk álló november 6 és november 9-e közötti hétvégére fog Prinzinger kollega remek programokat ajánlani, hát ha téged is érdekel, vagy esetleg veled is lehet ott találkozni.
Mindjárt azután, hogy mindenkit arra biztatunk, hogy Balatongyörökön a Promenád kávéházban kóstolják.
Ja, hát ez meg egy ilyen programajánlón átívelő
vadócénőféle kreációkat, valamint Siófokon a Dinasztia cukrászdában Lovas Nóra junior győztes süteményét.
Hullámon innen, parton túl, balatoni kalandok a Partcafé programajánlójában.
Nézzük a programajánlót. Az első, amit ajánlanánk, ez egy vadregényes esti túra, mégpedig november 7-én pénteken Reziben, a Rezi vár környékén. Húzzatok túrabakancsot, vigyetek magatokkal fejlámpát, és hódítsátok meg a Rezi várat. lehet érkezni Keszthelyről, lehet érkezni Badacsony irányából, kutyával, biciklivel, gyerekkel, kinek ahogy kedve tartja. Még egyszer mondom, vadregényes esti túra, Rezi, november 7-e, péntek. Nem tudom, tudják-e a kedves nézők, hallgatók, András, te tudod-e, hogy a Hévíz patakon lehet evezni, evezni is.
Tudom, de csak onnan, hogy volt már olyan ismerősöm, aki ezt kipróbálta.
Sőt, vannak, akik szuppal látogatják meg ezt az izgalmas helyszínt. Itt egy lehetőség arra, hogy megismerkedjenek Hévíznek ezzel a másik aktív turisztikai arcával. November 8-án szombaton a Hévíz patak túra egy különleges vizitúra helyszín gyakorlatilag. Magyarországon ez az egyetlen evezésre alkalmas, evezhető, melegvízű patak, ami a Hévízi tóból kifolyó melegvízzel működik, nevezzük így. A burjánzó növényvilág miatt csak novembertől március közepéig lehet használni, mármint evezésre. A tavaszi-nyári hónapokban szinte áthatolhatatlan vízinövény hálózat, vízinövény sokasság fedi a patak felszínét. Tehát akkor Hévíz patak túra, november 8-a, szombat, amikor evezni vagy szappal lehet közlekedni ezen az éren. És akkor az utolsó ajánlatunk az egy gasztrofok, siófok, gasztrofok nevezetű rendezvény. Itt az ideje körbe kóstolni szép laktól sóstóig, kilititől szabadig a legjobb gasztrokínálatot. November 8-9-én szombaton és vasárnap az ősz legfinomabb ízeivel, legszínesebb ételeivel vár benneteket siófokon a gasztrofok.
No, hát kedves nézőink, kedves hallgatók, úgyhogy most nekiállunk megkóstolni a Balaton sütijét, ám de ez már nem rádióképes, és meglehetősen személyes jellegű eseménye a Partkafénak, úgyhogy elköszönünk Vadóc Jenőnek, a Balaton Györöki Promenád Kávéhez vezető cukrászának, köszönjük még egyszer, hogy itt volt velünk.
Én köszönöm.
Búcsúzik a két műsorvezető, Mihálovics András
és Prinzinger Péter.
Jövő héten is várunk mindenkit szeretettel, a viszontlátásra.
Viszontlátásra.